Wohl
und
ich
dann,
yo.
Oh, Mitchell.
Ach, Jakob,
bitte. Das ist ziemlich gut, was sein. Das ist mein Freund.
Also in der Prinzipie.
Wollte so viel Mund am Mund gehört, hogy neked biztos volt valami ilyen csizmád, és mondtam, hogy ázukérek soha nem volt ilyen.
De van több csizmám is, de ez nem csizma egyébként, ez csak ilyen izé. Ez ilyen Beatles.
Aha.
De...
Nagyon komoly.
Az eBay.
Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Vantit Podcast legfrissebb adása, egészen pontosan.
Ki tudja, lehet, hogy még lesz belőle több, nem?
Még az is lehetséges. Az egészen biztos, hogy nőnap alkalmából megjelent a Judas Priest legújabb albuma, Invisible Shield címmel. Ez adta az apropót, hogy áttekintsük a zenekarnak a munkásságát. Hallottátok már a lemezt egyébként? A vendégeink pedig Új Péter és Sallai László.
Igen, az jó fog kinézni, hogyha kiderül, hogy nem hallottuk. De én nem
sose
hallottam.
Lehet tudni.
Én nem hallottam egyébként.
Én meghallgattam többször is. De majd úgyis beszélünk a benyomásainkról. Te is hallgattad a lemezt.
Én is hallgattam, lehet, hogy kezdjük a végén. Dr. Kővári Zoltán posztja alatt egy meglehetősen hosszú komment áradat indult el így a lemez kapcsán. Zoli azt fejtette ki, hogy szerint ez az egyik legjobb album a zenekarnak így az utóbbi időben.
Én ezzel azért nem feltétlenül értek egyet.
Meg is keresem ezt a posztot közben.
Hát az utóbbi időben megszorítás azért az eléggé, hogy mondjam.
És a Judas Priest esetében kereteket,
igen, az értelmezési kereteket nem szabja olyan szűkre, tehát hogy valószínűleg ez az állítás az mindenképpen védhető lesz.
Ugye az új alakulás óta sem feltétlenül biztos, hogy ez a legerősebb. Tehát, hogy szerintem talán a visszatérő lemez volt talán, ami szerintem sok tekintetben erős lett, bár ott a végén azért van egy-két meglehetősen kérdőjeles pont, főleg az utolsó két szám tájékán. De hogy szerintem egy ilyen decens lemez, ami nagyon jól visszahoz emlékeket, dalszerzés tekintetében nem gondolnám, hogy a legemlékezetesebb Judas Priest anyag. Két-három olyan szám van, amiben szerintem visszaadja egy kicsit a régi szép időket dalszerzés szempontjából, és egyébként a többi ez egy kicsit ilyen generikus heavy metal nekem. Kicsit azt érzem, hogy voltak ezek a Halfordnak a szóló lemezei a 2000-es évek elején, és hogy az volt olyan, hogy egy kicsit inkább arról szóltak azok a lemezek, hogy így valahogy stabilizálja a pozíciót, és emiatt nem mondanám, hogy nagyon-nagyon emlékezetes dalok vannak rajta, de ilyen decens heavy metal zene van rajta, és egy kicsit ilyen hasonló érzésem van nekem ezzel az új lemezzel is, és a ugye Firepower, ami a pár évvel ezelőtti, ott is szokták ezt ilyen karrier, vagy kései karrier csúcspontnak mondani. Én nekem is, vagy ott nekem is ez az emlékem. Most meghallgattam az adásra készülve újra azt a lemezt, így pár év eltelte után, és nekem nagyon kevés olyan pillanat volt, ami nagyon kiemelkedett, vagy emlékeztem volna rá, és ezért mondjuk ez a régi lemezek esetében biztosan nincs így.
Nem tudom, én ezt a mostani albumot jobbnak ítélem egyelőre, mint a Firepower-t, az mondjuk szerintem az utóbbi idők trendje, és egy kicsit vicces, hogy azonnal egy deluxe verzióval jelennek meg, és ilyen szempontból viszont hosszúnak tartom a lemezt. Nem tudom, én továbbra is ezt a milyen AB oldalban gondolkodom sajnos,
az utolsó ember.
Az utolsó ember a földön. Majd maximum 45 perc. Szerintem bőven elég lett volna ebből a lemezből, vagy 35 perc akár, akkor szerintem egy sokkal kompaktabb valami lett volna. Szerintem ugye az első öt szám az, hogy tökre így egyben van, és akkor onnantól kezdve egy idő után elkezd így valahogy, igen, ez a generikus szó, ez jó, még soha nem ejtettem ki, azt hiszem, így a számon.
De hát egyébként is már ugye végignéz egy ekkora életművel, mint ami a Judas Priest start, mondjuk, hogyha sorlemezeket nézzük, 74-től, mert Rockarola az hányas? Az 74-es? Igen, 74-es. Akkor ugye azt látod, hogy jó, hát a Rockarola ez kicsit kilóg, mert ugye az egy, az minden szempontból egy ilyen szánypróbálgató lemez, de hogy utána ugye megindul ez az életmű rendesen, és azért ott a 80-as évektől kezd elfogyni, és ott már vannak még jó számok, de ez a lemezenként egy számos, nem? Tehát, hogy az lesz, hogy a korábbi lemezenként 2-3 nagyon-nagyon erős számból lesz lemezenként egy erős szám valójában, és akkor így szépen fogja. Tehát, hogy azért a kreatíven, hát figyelj, a rock'n'roll egy egyszerű műfaj, egyszerű ötletek, van egy szandod, van egy-két ötleted, és azt variálod, érted? Hát mondjuk Motorhead. Az egy szám, és az úgy tökéletes, ahogy van. Én mit tudom, én 64-szer eljátszak az Ace of Spades egymás után, akkor is jó. És a Victim of Changes-t is eljátszak 64-szer egymás után, akkor is jó.
Mi volt nektek a legelső meghatározó Judas Priest élményetek?
Hú, én nagyon pontosan tudom. Az évszámot nem fogom tudni pontosan, de az, hogy a magyar televízióban valamikor a 80-as években lehettem 14 éves, valószínűleg az az amerikai, amit talán a várjál, melyik lemeznek lehet, ez egy gyorsan puskázok, szerintem melyik British Steel-nek lehetett a turnéja? Az valószínűleg egy amerikai koncert, mert utólag így nézegetem a videófelvételeket a YouTube-on, és azt tudom, és ismerősek a képek, de már az én fejemben is.
Rock Palace volt.
Rock Palace volt mindenképpen, és akkor muszáj, hogy Németország
koncert legyen. Ez egy fesztivál azon a fesztiválon egy nagyon sok zenekar fellépett, és mindegyikről egy ilyen fél órás vagy háromnegyed órás blokk van, és akkor van egy Judas Priest, egy Ozzy Osbourne, Scorpions, Quiet Riot,
emlékszem, így van.
Meg még,
föl is
még
vettem a tévéből magamra, borzasztó.
Még valami volt talán, nem tudom, Def Leppard, igen.
Igen, tényleg.
Def Leppard, és ezek voltak így egy.
De ez mi, ez 83-84,
igen. Drága jó Módos Péternek ezt köszönhetjük szerintem, hogy így a Rock Palace-okat így folyamatosan tolta, átvették így a CDF-től, a magyar televízióék.
A televízióban ezt tudta látni, a Judas Priest esetében ráadásul fontos volt a látvány, mert mi igen. Ilyet azért nem láttunk, nem. Hogy kurva nagy füstbe, ilyen szegecsekbe öltözött emberek, motorral előjön Rob Halford, vagy nem igen. Tudom én, ugye mozgásilag is egy egész más, tehát az a színpadkép, ami ők voltak, az ugye nagyon távol állt attól, amit mi eddig látunk, bár még nem sok mindent láttam addig itthon, utána kezdtem, akkor mondjuk izére, ugye én már ugye Beatrice-t is csak akkoriban látta, ugye akkor már nem volt Beatrice, igen. Hanem a bikini búcsú koncert akkoriban lehetett az Ify Parkba, és akkor voltam először, az volt az első ilyen nagy koncert, 14-15 éves voltam esett talán, ami eső. Ilyen nagy koncert volt. Én arra nem is emlékszem, hogy esett.
Esett az eső.
De az, hogy kurva jó volt a koncert arra, igen. Na, szóval, hogy az biztos, hogy akkor maradt meg nekem, és hát ugye a másik nagy forrásunk a lemezbörze helyett, ott is lement ugye, akkor talán, nem tudom, én úgy emlékszem, hogy az Unleashed in the East is, de valahonnan megvolt nekem kazettán, szerintem valószínűleg, hogy a rádióból vehettem föl. Meg ezek, és akkor, igen, és akkor az meg volt, utána persze, ahogy a Judas Priest karrierjét is annak idején majdnem, hogy hát nem, hogy derékba törte, de nagyon megviselte a punk zenének a betörése, úgy az én esetemben is a punk betörése, az évtizedekre radírozta a Judas Priestet a fejemből, és majd előjött megint a 90-es évek végén valahonnan, hogy azért ezek kurva jó számok voltak, meg ugye a halfa. Egyébként a Ripperrel aztán, amikor volt itt a koncert, akkor megint a Ripper kurva jó volt szerintem.
Értál a Judas Priest-től a koncerttől a Bantitban, nem?
Igen,
lehet. Én
voltam a koncerttől. Voltam a koncerttől.
Vagy az E-klubban volt, vagy nem is tudom, vagy a...
Nem, szerintem ott a stadion idejében az a Körcsör, nem tudom, valamelyik. Ott a stadionnál valamelyikben, ahol most van a... Nem tudom, az a Szimacsarnak is volt egy időben, nem tudom, valamelyik, mindig átnevezik ezeket, meg átépítették azóta háromszor, de valamelyik, de nem a nem a kis stadionban volt, és nem is a, és nem is a Buda BS, a BS talán már nem is volt, volt meg akkor?
Volt.
97-ben.
Ez 99-ig volt, nem 99-ben égett le, valami ilyesmi.
Mindegy.
Jó. Laci?
Hát én ugye egy kicsit később csatlakoztam be a történetbe, és arra is emlékszem, hogy hogyan, hogy apukám elvitt CD-t vásárolni, és ő egyébként inkább ilyen hard rockból, és ugye nem is nagyon hallgatottam úgy heavy metalt, de valamiért elhatározta, hogy akkor veszünk egy Judas Priest CD-t, amit ő aztán szerintem egyszer meghallgatott, és soha többé, viszont nekem nagyon megmaradt, és azért is volt ez egy ilyen fontos pillanat, mert hogy én addig, mert akkor ilyen 11-12 éves voltam, tehát 2001 környékén volt, én addig csak és kizárólag 50-es és 60-as évekbeli zenét voltam hajlandó hallgatni, tehát egy ilyen Buddy Holly, Beatles, Manfred Mann és társa, és akkor utána az egy elég nagy váltás volt hirtelen, és akkor kezdett el érdekelni a metal, és akkor volt egy pár év, amikor csak metalt hallgattam, és aztán utána nálam is a, hát a többek között a punk, de én viszont későn kezdtem a punkot hallgatni, ilyen 19-20 évesen, és akkor ott azóta metál nálam is már ez jóval kevésbé dominánsan van jelen az életemben.
Ja, de azért valahogy így oda balanszírozódott valahogy aztán.
Igen.
Aha. Nekem valahogy úgy volt, hogy volt egy osztálytársam, a Vitkai Zsolt, akinek a bátyja nagy lemezgyűjtő volt, és ezért állandóan itt tőle vettünk fel mindenféle lemezeket. Na, akkoriban ugye folyamatosan mentek ezek a japán koncertlemez.
Igen. Hát a brit metal, a brit metalnak, vagy a, meg a hard rocknak egy ilyen alap volt a japán koncert.
Japán koncert az egy ilyen fétis volt, és akkor Deep Purple.
Big in Japan.
Igen, ezeket. Akkor Scorpions Tokyo Tapes 1979, és akkor azt mondta Zsolt, hogy na de hogy ez a Judas Priest-et kell felvenni. És akkor az állítást indítottam. Felvettem, ami az úgy tényleg így lesokkolt, hogy mennyire súlyos. Ez ugye az Exciter-ről kezdődik, és hát az Exciter az ott annyira durván szól a soralbumhoz képest, 14 éves gyereknek az így.
Hát az egyébként is a, ugye az valamilyen módon így a lemeziparban, vagy a, hogy mondjam, vagy a stúdióiparban, ugye az egy ilyen mérföldkőlemez volt az élő lemezek között. Kritizálták is emiatt, hogy hát túl sok volt a stúdió utómunka, hogy az éneksáv az állítólag végig stúdióban van fölvéve, meg ilyesmi, de az biztos, hogy azon a szandon, azon dolgoztak rendesen, hogy az úgy szóljon, ahogy.
Ugye az utóbbi években azért, hála Jósnak, egy YouTube-on így bootlegekben végig lehet hallgatni így a koncert a rendesen, életműveket, és hát valóban lehet hallani, hogy akkor szegény Rob Halford éppen meg volt fázva.
Aha.
Hogy végig énekli az egészet rendesen, ezeken a japán koncert felvételeken, de hát nyilván jobbat akart, maximalista volt valószínűleg akkor is.
Hát meg erről szólt azért a Judas Priest. Hát az ő hangja, hogyha nem szól, akkor vége a zené.
Tehát még sem lehet valaki tüskén sátú barátom, tehát hogy ez nem. Úgyhogy valahol tökre érthető, hogy felvették még egyszer. Szerintem ez azóta bevett szokás. Ja, tehát ugye ez volt az első. Tök érdekes, hogy az a lemez, az nekem ugye a top koncertlemezek között még mindig benne van a háromban. Hát ugye a mai napig. Valószínűleg benne van az is, hogy nekem speciál az a kedvenc felállásom, amikor a Les Binks nevű úriember dobolt, tehát ez a 78-79-es évadban, illetve hát 77-ben is azt hiszem már ő dobolt a turnékon. Elképesztő, amit ott csinál. És bekerült most a zenekar a Hall of Fame-vel, ő is dobolt a zenekarban a Scott Travis mellett. És a KK Downing-nak a zenekarában eredetileg a Les Binks dobolt
volna,
ugye? Amire én nagyon megörültem, de aztán sajnos ugye kifázott az egész, nem tudom mi volt, valami beteg lett, vagy eltörött a karja, vagy valami volt a kezével.
Még a 2000-es évek elején, már nem tudom, hogy a Rob Halfordnak a honlapjáról, vagy valami rajongói oldalról le lehetett tölteni ilyen kevén keverőpultos koncert felvételeket, tehát ilyen részleteket belőle, és hogy azért arra emlékszem, hogy ezek tényleg nagyon nyers felvételek, de hogy mondjuk ezek a 80-as évek első feléből származó felvételeken annyira brutálisan egyben van a zenekar, tehát hogy tényleg azért ők élőben egy ilyen nagyon-nagyon konstans jó minőséget tudtak produkálni.
Menjünk vissza tökre a legelejére? Nekem az
egy a végén.
Az sok szempontból ilyen nagyon homályos időszak. Tehát ez az egész, hogy formálódott Judas Priest-tél. Különböző zenekari tagok jöttek, mentek, léptek be, léptek ki. Olyan ember adta egyáltalán a Judas Priest nevet a zenekarnak, ami aztán fel is oszlott, de aztán újra lett a zenekar, és bedobta Rob Halfordot megelőző énekes, az L. Watkins a Judas Priest nevet, amire a többiek rábólintottak, hogy oké. Okay. Ilyen tök érdekes. De hogy egyébként meg ugye a középpont az
Birmingham. Egyébként egy Bob Dylan számból kivéve, tehát ez is még nem az a kifejezett heavy metal.
Igen.
Ihletettség. De hát akkor még nem is nagyon létezett heavy metal, mint olyan, bár...
De viszont ugyanúgy Birmingham-i zenekarról beszélünk, mint a Black Sabbath. Tehát, hogy gyakorlatilag az egy hasonló kör, vagy egy ugyanaz a társaságról beszélünk, így tágabb értelemben.
Hát sőt, ugye az eredeti Sabbathból, vagy az eredeti Judas Priestben volt is olyan tag, aki a Sabbath első verziójában az Earth-be játszottán billentyűn, vagy valami ilyen. De aki aztán persze nem lett tagja a tulajdonképpeni Judas Priestnek, de ebbe az Al Atkins féle első fölállásban, amiben egyetlen tagja se volt a későbbi Judas Priest néven ismerté vált zenekarnak. Az, hát ugye talán úgy volt ez, nem, hogy valahogy a Tipton került be elsőnek, és akkor
fordítva, a Downing az előbb volt.
Vagy a Downing került be elsőnek, igen, és akkor a Downingnak a Downing volt talán az Ian Hill-el valami gimnáziumi osztálytársak, és akkor az Ian Hill-nek a barátnőjének az öccse volt a Halford, és valahogy így, vagy bátyja, nem tudom, igen, vagy öccse, nem tudom, de hogy így kavarogtak ide-oda, mert az Al Atkins azt befejezte ott a zenélést egy időre, vagy nem tudom, ilyen, ő volt az eredeti énekes, meg tulajdonképpen az alapító ilyen formában. Hát a Victim of Changes egyik szerzőjeként azért ott szokott még föltűnik néha legalább a neve egyszer.
Igazából akkor valami szerint folyamatosan jogdíjat kap a Judas Priestből.
Bár magát a Victim of Change azt nem ő írta, de hogy a Whiskey Woman, vagy mi volt az eredeti számnak a címe, és akkor abból lett a Victim of Change. Ja. Hát az elég gyakran, abból szép jogdíjat lehet szerintem kapni, mert az elég gyakran előfordul.
Hát azért. Hát az egy kötelező darab.
Igen, hát az egy ilyen eszenciális Judas Priest szerzemény, igen, ilyen
nagy ének témák.
Ja, és talán a Dreamer Deceiver-nek is szerzője, ami szintén egy abszolút eszenciális. De ezt csak fejből mondom, de ki lehet Wikipedia, szerintem szerzője.
Ja, és akkor Tipton egy másik zenekarból érkezett, közös menedzsment alatt volt a Judas Priest, a Flying Head Band, amelyben a Tipton játszott, a Carl Palmer öccsével, meg
ez nem az a Palmer.
Igen. Ez az ügynökség a Black Sabbathhoz tartozott, azt hiszem a Tony Iommi-nak volt valami ügynökség, és valahogy így lett először lemezszerződésük is rajtuk keresztül.
Ez a Gar Records.
Igen.
Ez a Gar Records. Hát azért kiderült, hogy ők azért jóba voltak viszonylag, tehát az Ozzy-val is jóba, elég jó viszonyban volt mindig a Halford meg, de hát valószínűleg ez a Brammi testvériség. Az,
igen.
Tehát, hogy azért Birminghamből ilyen jó magas, ami azért egy elég reménytelen, tehát főleg a 70-es években, hát az a világ egyik legszarabb helye lehetett. Jó, nem
Rob Halford, ez mindig elmondja, hogy
Európa, legalábbis Európa egyik legszarabb helye lehetett. De szóval nyilván ez bennük van, hogy kimásztunk a vizéből ott a szénporos, vagy nem tudom, ilyen füstös rettenetes utcákból.
Hát a legutóbbi Halford interjúban is ezt elmondja Rob, hogy hagyhat, hogy jöttek a Low Midlandből, és hogy, tehát, hogy onnan kapaszkodtak fel, hogy ezért ő mindig hálás. Elképesztő egyik, mint hogy a csávó egy mennyire alázatos fickó.
Ja, ő ilyen, mindig ilyen szimpatikus nyilatkozatokat bír adni, de hogy ugye, igen, nekünk ez kicsit furcsa, egy ilyen viszonylag kis országban élünk, ahol nincsenek olyan nagy, vicces módon, pedig itt is van Budapest és mondjuk Szabolcs-Szatmár megye között elég nagy jövedelmi társadalom és egyéb különbségek vannak, de azért mondjuk a nagy-britanniai különbségekhez képest, meg kulturális különbségekhez képest, ez nagyon nehéz. És ugye itt aztán a rock and roll története, meg emiatt, aminek egy jelentős része Nagy-Britanniában játszódik, ott meg ugye különösen fontos, hogy ezek a városok, helyszínek, hogy egy Liverpool, mondjuk Birminghamhez képest, ami már, vagy aztán egy Manchester, ami közvetlenül ugye Liverpool fölött van, és nekem a nagy kedvencem egyébként a brit szinterek közül több korszakon át is, és a másik pedig Birmingham, ahol hát részben a metal, aztán később a grindcore megszületik, vagy ugye a Cathedral-on keresztül a mai napig ez a kicsit vissza, bár most már Cathedral sincs, de még a azért a Doriannek vannak valami utódzenekarai, de hogy ilyen egészen furcsa metal, extrém metal, punkos zene jön onnan, tehát hogy van egy ilyen nagyon határozott zenei profilja ezeknek a városoknak, bár nem tudom, hogy mostában mondjuk pop zenei fronton mi történik Birmingham, de az is biztos baromi érdekes, hát azért azt hiszem, hogy az a második legnagyobb brit város, vicces módon. Valami nincs a fejünkbe ez, de hogy azért ez egy nagyon-nagyon nagy város. És hát ugye a Halfordék se Birminghamiként szoktak hivatkozni magukra, az egyik West Brom, a másik Walsall, tehát hogy ezek ugye ilyen, nálunk ilyen Budaörs-Érd típusú városok, de ezek teljesen össze vannak épülve, hát igen, körülbelül, mint ugye Bolton, Manchester, meg ezek a... Innen visszanézve már nagyon, nagyon színes ez a birminghami zenei kínálat, és nyilván akkor még azért ez az elején tartotta. Tehát, hogy ők azért nagyon vidék lehettek mondjuk Londonhoz képest, meg a többi ilyen, még valószínűleg Liverpoolhoz képest is, pedig azért ott a Beatles csak elindított valamit. Nem tudom, tehát igazából így a szabad előtti birminghami zenéről nem nagyon hallottunk. Hát a szabad pedig körülbelül ugyanakkor indul, vagy egy-két évvel korábban, mint a Judas Priest. Ugye a Judas Priest 69-ben elindul, már az ős formája. Most a, nem tudom, ilyen az Earth, mint a Black Sabbath elődje, az mikor indult ott, nem tudom, 67.
Valami 66, olyasmi. Nem. Ozi, ugye mindig azt szoktam mondani, hogy amikor ő gyerek volt, akkor minden fekete-fehér volt, és amikor jött a Beatles, akkor lett színes a világ számára. Tehát, hogy ez ekkora reveláció volt számukra ez az egész, és valószínűleg tényleg, gondolom, minden ilyen vörös téglaszínű volt, meg szürke.
Hát Glenn Tipton is a Beatles-ra hivatkozik gyakran, mint egyébként az első ilyen komoly ihletadó forrásra ott Nagy-Britanniában, hogy hát igen, szerették a Rolling Stones-t is, meg minden, meg jó zenekar volt, de hát azért a Beatles volt az, ami... Jó, persze ez kapásból ugye mindig ott van, lásd Lemmy, hogy azért a londoni művészeti iskolásokat azért ezek az északi ilyen inkább melós arcok, ezek olyan furcsán nézték, hogy na jó, persze, hát lehet itt kemény fiú iskodni, de hát azért... John Lennon az rendes dokmunkás családból, nem tudom, hogy időből származott, és az a true, míg Jaggerek bohockodhatnak.
Ahhoz képest, hogy kurva sokat koncerteztek, nem volt meg az áttörés, tehát így a harmadik lemezig bezárólag.
Hát utána se, hogyha megnézed a lemezeladásokat, tehát nem tudom én, hogy talán a dupla platináig elment valamelyik lemez, talán a legsikeresebb, nem tudom én. A Screaming for Vengeance volt talán a legsikeresebb lemez, igen. És az elment 2 millió példa, akkor még úgy volt a platina Amerikában, hogy az elment valami 2 millió példány, most nem tudom hogy összesen, hogy hányik.
Ja, tehát ugye ezek szerint akkor kellett Amerika ahhoz, hogy befussanak.
Persze, hogy kellett. Hát az mindenki, szerintem minden angol százzenekarnak kellett, azért az Anglia az mégiscsak egy korlátos piac, az 50-60 millió ember, Amerika meg ugye már 6-szor annyi.
Meg azért az elején, mert elhangzott, hogy a Rockarolla az ugye egy ilyen eléggé útkereső lemez volt, és szerintem ez a Sad Wings of Destiny, Sin After Sin lemezpáros, meg még azért kicsit egy ez a transformációnak az időszaka, amikor már kezdenek ebből az ilyen hard rock, blues rockos gyökerekből egyre inkább távolodni, vagy tőle távolodni. És ugye egyre inkább tényleg ez az ilyen klasszikusabb értelembe vett heavy metal kezd el lenni, és ugye mit tudom én, van a Dissident Aggressor a Sin After Sin végén, ami már ugye egy kicsit jelzi, hogy itt ez most már tényleg egy kemény zenekar lesz, és onnantól kezdve pedig már tényleg ugye megvan a formula, ami tökéletesedik, néha egyszerűsödik, mindig a British Steel-nél ugye ott eléggé lecsavarták a komplexitás mérőt a korábbi lemezekhez képest, és hogy, de hogy egyébként például zeneileg, szerintem ez a két lemez, az a Sad Wings of Destiny, meg a Sin After Sin, ez egy nagyon érdekes, és nagyon sokszor nagyon erősen kísérletező lemez, ami után...
Nekem viszont nagyon tetszik pont ez a színessége a Sin After Sinnek, hogy ilyen nagyon sok minden van benne, hogy benne van ez a Dissident Aggressor féle vonal, de közben meg
Last konkrétan... Last Road of Summer.
Igen, Last Road, konkrétan zongorás és balladás.
Hát hogy még itt ez a részben a pszichedelikus rock, meg a progresszív rock nagyon rajta van ezeken a lemezeken, és végig nekem a Judas Priest, egyébként az egész metal van rajta, az Iron Maiden ugyanannyira rajta van a prog, sőt a prog rock maga az sokkal jobban még. Tehát Steve Harrisnek a számai sokkal jobban. De ebben, de a Sad Wings of Destiny pláne ezek a viszonylag ilyen epikusabb építkezések a számokban, ezek a viszonylag sok váltás, nagy énektémák, nagy operás izékkel, ívekkel, kubolákkal, aztán meg egy kis butább izék, kis butább rock and roll, és jók, én azt nagyon bírom. Meg azt is, hogy ugye, amikor megcsinálták ezeket a viszonylag sok, ugye sok híres feldolgozás számuk van, a Diamond Sandra azt talán az egyik legkíresebb, hogy szintén szerintem nagyon jól van megcsinálva, a Grim
Mahalisi.
Igen, soha nem tudom, hogy kell kiejteni.
Grim Mahalisi, igen. Wrong Crown.
De hát az is egy baromi jó feldolgozás, és ugye egy Fleetwood Mac szám.
Better than me, az is egy feladó.
Igen, a Spooky Tools. De hogy talán ez a kettő, ami a Diamond Center, azt mondja, mert Mahalisi, nem fogom tudni kimondani, bazd meg ezt a számot soha. Ez a kettő az, ami az eredetitől azért teljesen, de nagyon nagy távolságban van ahhoz képest. A Diamond Center azt is játszották nagyon sokféleképpen.
Igen.
Volt ilyen balladisztikusabb, meg metálosabb verzióban is, több lemezen talán.
Élőben tényleg eljátszották úgy, mint hogyha eredeti verzióban lett.
Az akusztikus gitáros.
Akusztikus gitáros verzióban, igen.
De és hogy ugye ezek a ilyen, főleg ilyen lemezkiadó által nyomott dolgok, ez a valami híres számot feldolgozni, és itt tovább, de hogy tök érdekes, hogy ezek a számok tényleg ilyen nagyon szerves részei lettek aztán az életműnek, mert a Diamonds and Rust-ot is, meg a Beamerelését is nagyon sokat játsszák a mai napig,
de...
vagy sőt, szinte ilyen kötelező.
De hát ez még valószínűleg, ez, nem hiszem, hogy egyiket nyomta volna valamelyiket a kiadó. Még a John Bass-t el tudom képzelni, mert azt elhiszem, hogy annak volt valami tábora, de hát a Fleetwood meg annyira nem volt soha népszerű.
Diamonds and Rust-ot ezt a Roger Glover mondta, aha, hogy az legyen rajta, mert hogy akkor egy kicsit így lehet dobni az ismeretlen zenekar elzsióján.
Jelen Roger Glover a Deep Purple-nek a basszusgitárosa volt, és hát a producere volt a Sin After Sin albumnak. Mert ebben az időben Roger Glover ezzel kezdett el foglalkozni, ezzel is elkezdett foglalkozni. De ekkor már feléptek Amerikában. Ez volt az az időszak, és nyilván ez azt is jelentette, hogy tehát ez 1977-et írunk, hogy 77-ben már nagy kiadós volt a Sin After Sin, és igen. Columbia Records, ha jól emlékszem, ugye?
Igen, igen. Így
már gyakorlatilag fel tudtak lépni. Fesztiválokon, meg klubturnékat is le tudtak bonyolítani. Én most ezt így fejből nem tudom, hogy kikkel turnéztak ebbe az idővel, de most kérdően nézek a Lacira.
Speedwagon például, azt mondom, hogy Amerikában a Speedwagon előtt turnéztatták őket.
Az egy elég szerencsétlen választás volt. Lehetett, hogy az Ario Speedwagon előbb berakni a Judas Priest-et.
AC/DC előtt biztos, hogy volt turnéjuk, mert azt mondom, hogy a Bon Scott-nak az utolsó előtti turnéján volt talán a Judas Priest, szintén Amerikában.
Hát az, a, az már ugye később volt, nem? A Judas Priest, amikor az AC/DC-vel turnéztak, nem? Az már talán a 79 környékén nem az volt a... amikor a... Tehát a Halford mondta is, hogy, hogy az AC/DC az mekkora hatása volt a Screaming for Vengeance-ra, meg ezekre, arra emlék, az bará, hogy beremlik nekem, és hogy a Screaming for Vengeance az meg már 79, vagy ez 80?
82. Hát szerintem... Mondja?
Mert ugye Bon Scott az meghalt 80-ban. 80-ban? Pont. Igen. Hogy akkor már lehet, hogy nem Bon Scott-os turnéra hivatkozik?
Voltak. Bon Scott-tal, mert még a Downing még mondja, hogy mekkorát bulisztak vele mindig, és minden reggel Bon Scott megjelent ilyen gyönyörűen vasalt inkben, és egy ilyen nagyon jó állapotban volt minden reggel. Még hajnali 4-kor még teljesen rottyon volt Bon Scott.
Ezt mostanában nagyon sokat szoktam hivatkozni, hogy ezt megnéztem, valahol föltűnt a valamelyik streaming szolgáltató, amit szerintem YouTube-on is meg lehet állított, hogy amikor ezt az ausztrál rockzenének ezt a történetet feldolgozták, egy elég jó dokumentum, ami az Alberts, tehát hogy ez volt az Alberts nevű család, amik stúdiót ízett, és gyakorlatilag ugye az öreg Young és a hogy hívták azt az ő zenekarukat a 60-as években?
Easy Beats.
Az Easy Beats, igen, meg a holland csávó, aki aztán ott ausztrálosította a nevét, a Youngak együtt, akik alapították, és hogy ez hogy vonul végig a mai napig a rockzenét. És ugye ez is, hogy az AC/DC-vel turnéztak, hát persze ő ausztrál zenekarként jön mindenki fejbe, de hát ugye legalább annyira voltak ők skótok, vagy inkább hát friss kivándorlók voltak gyakorlatilag, bár van benne ugye egy ilyen true ausztrálnak is tartja őket mindenki, de valószínűleg visszamenni Nagy-Britanniában nem volt egy nagy kultúrsok.
És hát a Bee Gees-zel hasonló volt igazából, tehát hogy ők is úgy voltak ausztrálok körülbelül, hogy Nagy-Britanniában születtek, aztán gyerekkorukban mentek ki Ausztráliába, és aztán kerültek vissza ismét.
Tehát... Hát nem csak, meg ugye ez benne van az is, hogy a 60-as években ugye itt az angol iparvidéknek a kezdődő kimerülése, ott ugye aztán 70-es évekre éri el ez a mélypontot, amikor majd jön a Thatcher-i konszol, ami már utolsó konszolidáció, de hát akkor egy nagyon súlyos társadalmi válság, óriási tüntetések, ugye, és a 60-as években elindul, és egy csomó ilyen szegény család, főleg ezekről a hagyományos iparvidékekről ugye megy mindenfelé Ausztráliába, ide-oda, ahová gondolja, hogy esetleg a jobb életre. Mert Ausztráliában jellemzően azért, mint kiderült, mert hogy ugye a tévéreklámok is mentek, hogy ott mindig jó idő van, és akkor hát onnan a reménytelen ködből megindultak sokan. Na mindegy, de ez csak zárója, az AC/DC miatt jutott eszembe, hogy ez...
De az AC/DC szerintem olyan szempontból egy tök nagy hatással volt erre az egész hard rock, meg heavy metal világra, hogy a punkon kívül ők voltak azok, akik ebbe az irányba terelték azokat a zenészeket, akik alapvetően sokkal összetettebb zenét játszottak, mint például a Judas Priest, hogy ilyen 2/4-es, 3-akkordos rock and roll, meg boogie alapú számokat írjanak. Hát a British Steel az gyakorlatilag egy punk lemez a korábbi, azt megelőző 3 lemezhez képest, nem véletlenül, hogy cserélték le a Lesbinkset a Dave Hollandra, aki ugye a trapéz zenekarból érkezett, és szintén ugyanebből a körből származott.
Trapéz zenekarból érkezett, és a börtönbe végezte.
És a börtönbe végezte. Egy jó pár évvel később, igen. Úgyhogy érdekes ez az időszak ilyen szempontból, szerintem így 79 és 81 között a rengeteg zenekar van, ami nagyon hasonló módon szól. A Gibson SG gitárok szangját lehet hallani a Saxontól kezdve a Judas Priest-en át az eredeti AC/DC-ig bezárólag. A nagyon egyszerű basszus menetek
és hogy
tök érdekes. Tehát, hogy ez a két év, ez ilyen nagyon ilyen szempontból egy meghatározó.
És hogy hát ugye ez ilyen kereskedelmileg is kifizetődő volt, mert hogy a British Steel az mondjuk például Angliában úgy ugye nagy áttörés volt a Prince-nek, hogy ilyen kis lemez slágerek lettek tulajdonképpen a számok, és aztán érdekes, hogy a Point of Entry-n, ugye a következő lemezen azért már ott egy kicsit felemásabb az eredmény, pont erről beszéltünk, amikor
igen, telefonon.
Majd jövünk, hogy ott azért, bár nagyon erős kislemez dalok vannak szintén, de hogy már így az összességében a lemez valahogy már azért kevésbé tűnik átütő erejűnek, mint mondjuk a British Steel volt annak idején, egy évvel korábban, tehát hogy...
Igen. Miközben az volt a cél, hogy csináljanak egy olyan albumot, ami a Judas Priest-nek a Back in Black albuma legyen. Tehát, hogy azt a fajta természetességet, hogy ne legyen túljátszva, hogy nagyon élő legyen a hangzás, viszont így minden így tökre le legyen egyszerűsítve. Végülis, de egyébként, hogyha pont így az ilyen bootlegeket így meghallgatja az ember, akkor viszont meg kurvára működött ez élőben. Tehát lehet, hogy lemezen ez így sok volt, de hogy beillesztve pár szám ebből a repertoárból, az így ilyen nagyon-nagyon erős műsort hozott szerintem.
Igen, és az egy érdekes dolog, hogy ezzel a Screaming lemeztől elkezdve ugye azért ott beáll egy változás, tehát ott visszatérnek ez a klasszikusabb heavy metal értelmezéshez, ami aztán meg inkább a... Tehát hogy ugye azt mondtuk is, hogy az volt aztán végül Amerikában a legsikeresebb lemez, és hogy megtalálja tulajdonképpen a maga ilyen klasszikus heavy metal rajongó közönségét, és kevésbé próbál meg mindenkire lőni már az a lemez. Bár mondjuk azon is van egy ilyen Burger King-es reklámzene, tehát hogy You've Got Another Thing Coming, az ugye ilyen tévéreklámokban szerepel, de hogy
azért a lemez... Szám is egyébként, mert abban is benne van az a diszkós. Ott már jön a Stockwater Manhattan korszak.
Ja igen, és ugye Judas Priest karrierében van csomó ilyen bocsánatkérő lemez, tehát mint amikor a Turbo után a Remedy-t gyorsan megcsinálják, hogy de igazából mégiscsak heavy metal zenekar vagyunk, és nem szintizünk, és nem tudom. És ugye kicsit ez a Screaming for Vengeance is egy hasonló, hogy azért ugye a Point of Entry-t azt nem annyira nagyon lelkesen fogadták a korabeli kritika sem annyira, viszonylag sikeres lemez.
Igen. De szerintem azt nagyon sokan ezt így el is könyvelték. Mostanában kattantam rá. Tehát így a kocsiban tökre el szoktam üvöltetni, hogyha megyek az autópályán, kurva jó lemez arra, hogy ott megyek a lemhetesen. Szerintem a tökéletes. És valószínűleg erre készült. Egy csomó ilyen metal meg hard rock lemez, az nagyjából erre van kalibrálva, szerintem tempóban meg hangzásban, nem tudom. Tehát eleve a számok szövegeinek a nagy része arról szól, hogy motorozik a végtelenbe roppan Ford.
Hát meg, hogy ebben van egy ilyen kondicionálás is, nem? Hogy ugye a filmekben mindig azt látja az ember csomószor, hogy amikor megy a kamionsofőr az autópályán, akkor igen, egy ilyen jó felső középtempós rockszám szól, és akkor ez így valahogy lehet, hogy az agyunkban is így összemosódik.
Egész biztos.
Nagy izét nyit meg ez, hogy mondjam. Nem tudom, ide a helyek felszólt, hogy mit nyit meg, de hogy tényleg ezek a szabadság szimbólumok, meg szabadság gesztusok filmművészetben, rockzenében együtt, hogy akkor nagy tér mész az autóval, és akkor ez tényleg ennek a korszaknak, már ugye túl vagyunk itt pont, ugye 78-ban kezdődik az olajválság, amikor elkezdenek zsugorodni az amerikai autók, motorjai.
73.
Vagy hát igen, 73-tól megy, és akkor 78-ig valahogy, igen, akkor kezd lejönni, mert ugye régen húzza le már az inflációt, amikor szinte ugye ugyanez, mint mostanában volt, hogy fölpörög az amerikai infláció, a francba, és akkor az első olajvás. Már is felejtettük tényleg, hogy mi mikor volt, mert nekem is a fejembe kavarodnám.
Minden esetre az egész biztos, hogy Rob Halford ilyen szempontból ezt egy kicsit már így a gicsik túltolta, ezt a fajta szimbolikát. Tehát ez, sőt, hát mindenki.
Nem, nem, öltöztet, nem a 60-as évekről beszélünk, már a Judas Priestnek tényleg volt egy olyan korszak, amikor ez a paródiaszerű heavy metal volt már, amikor tényleg ezek a szadomazó eszközök a korbácstól a ideig, amikor még ugye ráadásul ekkor még nem volt nyílt, vagy nem volt köztudott az, és nem állt ki azzal, hogy ugye meleg, és ugye ebből a sajátos ilyen, hogy mondjam, ilyen alternatív szexuális kultúrából vett eszközök, ezek hogy kerülnek oda, de egész furcsa ez a...
Eleve egyébként, ahogy az arculat, a kinézett a Judas Priestnek 70-es évek végéig, tehát 78-79-ig, nem is tudom.
Valahogy akkor kezdtek el ilyen bőrruhában mászkálni.
Azt hiszem a KK volt, aki kitalálta ezt, hogy bőrruhában lépjenek fel.
De hát az a ugye már, amikor már tényleg ez a sapka, meg ezek a szadomazós szegecsek, meg tényleg már az ilyen hülyén ki, tehát ebből is ez a túl, tehát nem egy egyszerű motoros jacky, meg nem tudom én, tehát nem egy Ramones értelembe vett, hanem tényleg ezek a, inkább úgy nézett ki, mint egy ilyen szadomazó klubból éppen kitört csoport. Az, hát még a 80-as évek közepéig ezt nyomták, nem? Vagy hogy? Nem, hát gyakorlatilag végig, amíg a Halford benne volt, nem? Igen. És akkor... Igen. Most arra pedig egy ilyen Dracula filmes izélet, nem? Ezek a köpeny izék, nem? Vagy egy ilyen kicsit gótos... De ugye ez is egy...
Gótos téllapó, bár...
Ugye ez is egy furcsa dolog, mert hogy állítólag ebben tudom, mert voltak ezzel ilyen fejtegetések, hogy ugye amikor ugye a punk kijön, és a punknak volt egy ilyen sajátos teatralitása, előtte a glam rock volt, ez ami nagyon ilyen látványos, már David Bowie-tól kezdve, hogy amikor tényleg ilyen radikális színpadi maszkok, színpadi megjelenések, frizurák és öltözetek, és aztán a punk is jön, és hogy a brit heavy metal új hulláma, amihez ugye a Judas Priestet azért így úgy kötik mindig, bár nem feltétlenül kezelendő a részeként. Az is ugye a 70-es évek végétől kitalálja ezt, tehát hogy nekik is kellett valami nagyon látványos színpadi megjelenés, és akkor jöttek ezek a nagy köpenyek, meg ilyen kicsit gótikus ilyen izék, meg aztán utána később a páncélos vitézektől mindenféle pokolgép zenekar emlékezetes megjelenései.
Az melyik volt a Szigeten, az a magyar zenekar, amelyik ilyen keresztes vitéznek volt beöltözött, tudod, ilyen rendesen ilyen sodrony láncban voltak, legalábbis az énekes.
Nem tudom, én csak arra emlékszem, hogy Csihar Attilának voltak azok a visszaemlékezések, amikor megérkezett Oszlóba, a vasútállomásban, és Varg Vikernes sodronyinkbe várta a vasútállomásban. Vagy valami ilyen sztorira emlékszel, hogy de lehet, hogy nem is a Vikernes volt, hanem a Euronymous, nem tudom. De
Magyarországon ezt a piramis együttes kezdte ezt a bőrruha dolgot, és azt hiszem a Závodinak a papája az bőrdiszműves volt, és ő volt, aki gyártotta nagy mennyiségben ezeket a ruhákat, és aztán másoknak is ő készített bőrmellényeket, meg bőrnadrágot.
Mint ezek a legendák, ahogy az Ozzy Osbourne-nek is a nagy keresztet a nyakukba, ami aztán így a fontos üzlet, az is valamelyik szülő készítette a fényművekbe, ugye kivágta lemezből, és akkor ez volt a, és akkor hú, ez mindenkinek kell, és akkor hú, kurva, hogy kereszteket kezdett el. Ja, és egyébként ugye a New Wave of British Heavy Metalba ez is, hogy ránézek a izekre, hogy ez, hogy zenekar logó és zenekar tipográfia, az minden. Tehát, hogyha belegondolsz az Iron Maiden-től a Def Leppardig, ugye mindenütt az, hogy neked olyan tipográfián kell, és mindenütt ugyanaz, és itt a Judas Priestnél is látszik, hogy ugyanaz a betűtípussal majdnem mindegyik lemezem.
Igen, és azt hiszem, hogy lengyel csávó csinálta ezt.
Igen, valami S betű.
Szajbó?
Igen, ilyen szabószerű neve van, és van valahol egy Y, ahol nem kéne lennie. Igen.
Igen.
Hát a British Steel borítója volt az, ami valószínűleg mindenkinek az jut az eszébe, hogy a Judas Priest gondol, ugye a zsilettpenge, kézben szorított óriási zsilettpenge. Bár a maiak szerintem most se tudják, mi az a zsilettpenge. Mert múltkor talán egy-két éve volt, hogy a Margit körúti vietnámi üzletben a vietnámi srácnak magyarázta egy idősebb néni, hogy ő zsillettet szeretne venni, és nem értette. Pedig nagyon jól tudnak magyarul, de hát a zsillett szót már nem. Egyébként volt természetesen, mert minden van a boltban. De hogy egyszer a zsillett szót, ami szintén egy köznevesült tulajdonnév, azt nem ismerte a vietnámi közértes már.
A Judas Priest kezdett el először a heavy metalban gitárszintetizátort használni. És valószínűleg...
Nagy trend nem lett belőle.
Nagy trend nem lett belőle, igen. De viszont valamilyen szinten a mostani lemezen, ahogy kezdődik, visszaköszön ez.
Igen.
Tehát, hogy ahogy kezdődik az album, abszolút egy gitárszinti szólal meg. Akkor így próbáltak kísérletezni, és valószínűleg itt a Def Leppard lehetett a példa.
Valóan nagyon fiatalon már ismerik egymást, tehát még a Def Leppard egy ilyen kezdőzenekar, és a Judas Priest már egy ilyen háromlemezes, de még szintén egy viszonylag fiatal zenekar, és hogy akkor ők ott már itt haverkodnak. Csak aztán egyszer csak megfordul a dolog, mert ugye a Def Leppard már kereskedelmileg jóval sikeresebbé válik a 80-as évek közepére, és a Judas Priest pedig úgy határoz, hogy akkor csináljunk mi is egy ilyet. Ellenmondásos a végeredmény, de az egy tök érdekes dolog, hogy szerintem nem is feltétlenül maga a szintinek a hangja feltétlenül, amit ilyen nagy felháborodást váltott ki, hanem talán önmagában az, hogy ez egy ilyen, tehát ahogyan a British Steel is nagyon egyszerű a korábbiakhoz képest, itt megint ugye a Defenders of the Faith-hez képest ezért ez egy ilyen, hát vannak ilyen egészen zavarba ejtő számok rajta, mint a anya és apa ne jöjjenek be a bulira tematikájú számok. És hogy, de hogy egyébként azért összességében a turbo az nem egy teljesen elvetélt kísérlet, és hogy szerintem egy az utókor azért kicsit jobban a helyén kezeli, mint a korabeli megdöbbenés. És hogy például a turbót a mai napig játsszák rendszeresen koncerten, tehát hogy ezzel azért valahogy ilyen vitatott, de azért talán nem annyira, hogy azért már nem annyira rossz a híra, mint volt, gondolom én. Korabeli kritikát olvastam, és hogy az tényleg nagyon-nagyon elmarasztalók vannak közte. Ezért ennél már felsőbb polcra rakják ezt a lemez szerintem most.
Nyilván egy ekkora életműnél, meg egy ilyen hosszú pályafutásnál mindig fölmerül az, hogy ugye hogy változik a megítélés, és hogy mennyire más fénytörésbe kerülnek dolgok, hogy Balázs említette a Def Leppard, hogy mennyivel sikeresebb volt egy periódusban. Utólag visszanézve pedig ugye a két zenekar jelentősége, hát ez nem is ábrázolható egy koordinátorrendszeren. Tehát, hogy de ha csak azt megnézzük, hogy a Judas Priestet azt hányan és milyen stílusokban tartják fontos referencia zenekarnak, vagy inspiráció, kezdve a thrash metal-tól, ami nagyon meglepő, hogy mivel a thrash metal-ról egy kicsit úgy gondoljuk, hogy az éppen, hogy szembe ment ez a dolog a bizonyos mértékben, ugye meg is töri a Judas Priest karrierjét. Rob Halford kiválása az például ebben van, amikor érezhetően megkasonlanak magukkal zeneileg is egy picit, hogy jön a thrash metal, és akkor úgy érzik, hogy ennek, vagy a Halford úgy érzi, hogy elveszítette érvényességét a zene, miközben egyébként ugye a thrash metal az, hogy az Anthrax-től a Metallica-ig a British Steel-re a legfontosabb inspirációként hivatkoznak sokan.
Nem véletlenül egyébként, hogy a Judas Priest számoknak a nagy részéből, vagy egy jó részéből zenekarnevek születtek.
Vagy mondjuk a Slayer feldolgozza, és soha, és rendesen ők is beillesztik, mint ahogyan a Judas Priest is beilleszti a, mit tudom én, a John Baez feldolgozást, úgy ők is mondjuk a South of Heaven-re rárakják a Dissident Aggressornak a dalát. Pedig hát azért ez, hogy csak 10 év telik el a kettő között, nagyon
igen,
furcsa.
Igen. Hát mint ahogy egyébként a John Baez és a...
Igen, a között is csak 10 év.
Között is, igen.
És az érdekes volt, hogy nem mertek, tehát hogy ahogy mondtátok, hogy tényleg vannak időnként ilyen bocsánatkérő lemezek, meg bocsánatkérő periódusok, meg ilyen visszatáncolások, hogy soha nem mertek igazából jobban elmenni. Pedig én láttam volna benne fantáziát, hogy mondjuk popposabb irányba, mert ugye a metalnak van egy ilyen tulajdonság, hogy a metal nagyon szeret ilyen zárt lenni, hogy mi vagyunk, eddig van a heavy metal, mi így nézünk ki, ugye mindenki már menjen a picsába, aki ezen kívül van, és egyébként, és erről is volt szó, a Judas Priest pedig ugye egy, mint ennek a műfajnak az egyik legfontosabb zenekara, ő maga is ugye egy ilyen zárt rendszerbe igyekezett foglalni a saját munkásságát, tehát úgy próbált vigyázni ezekre a határokra. De ugyanakkor meg a nyilatkozatokból, meg amiket a Halford is mond esetleg, az látszik, hogy azért ők fejben, meg zeneizésben nem ennyire zártak, messze nem ennyire zártak, és egyetlen egy kísérletet tudunk erről a bizonyos Stockwaterman étkerül, ami soha nem került elő. És az is nagyon furcsa, hogy nem kerül elő, mert mostanra azért már minden előkerül, meg mindenből még lehetett, már ők is, nem tudom, 70 fölött bőven, ugye? Mindenki 70 fölött van, ugye? Tehát ugye 73 a Halford, ugye? Tehát ilyenkor az, hogy már minden előkerül, meg ilyenkor már senki nem tartalékol semmire, még ebből lehet egy kis pénzt is csinálni, és hogy nem kerültek elő például ezek a felvételek, hogy még ez, vagy annyira rosszak tényleg, hogy nem tudom én, bár azt mondják, hogy nem. De hogy nem mertek ebbe a poposabb irányba kísérletet tenni, voltak ugye trash-esebb kísérletek, bár az inkább a szólólemezem, de azok nem voltak nagyon erősek. Lehet, hogy érdekesebb lett volna egy popos.
Hát és egyébként, tehát szerintem ugye a Judas Priestnek a csúcs korszakában egyébként azért tényleg az volt az érdekes, hogy azért ők azért próbáltak így, ha mérsékelten is, de elkalandozgatni erre-arra, és talán egyébként, ha nekem valami hiányzik az új lemezekből, vagy ebből az újra összeállás utáni lemezekből, vagy hát a Halford visszatérése utáni lemezekből, és te még az elsőn azért vannak még ilyenek, meg ugye van ez a nem annyira nagyon jól sikerült, rettenetesen hosszú konceptlemez,
igen.
De hogy azóta meg egy kicsit az van, hogy igen, tehát hogy ezt a nagyon zárt rendszert, ezt lehet érezni azért a Judas Priest-en is, hogy azért, hogyha vannak lemezek, amik mondjuk például ezen az új lemezen egyértelműen megidéződnek, az mondjuk a Painkiller, meg a talán Screaming for Vengeance, tehát hogy nem véletlenül próbál erre visszautalni szerintem most folyamatosan a dolog, és hogy nyilván ez most már inkább egy ilyen a hogy mondjam,
biztonsági ezt? Játék?
Mondjuk ezt, igen.
Ez általában így szokott lenni. Igen, egy karriernek a vége felé, hát azért most már talán ennyire lehetünk bátrak, hogy itt már olyan nagy fordulatokat már a Judas Priest story szerintem nem tartogat. Én már nem számolok vele, bár akármi lehet, de igen, hát ilyenkor már ez már biztonsági játék. Tehát senki nem 73 éves korában kezdem nagy kísérletekbe belefogni, hanem inkább a saját emlékmű állítása az, ami cél ilyenkor mindig.
Nekem egyébként az egy kifejezetten érdekes dolog volt, hogy szerintem ők valószínűleg nem voltak kibékülve elért státuszukkal így a rockzenén belül nagyon sokáig, és ezt szerintem az utóbbi években kapták csak meg. Ebben valószínűleg irgalmatlan sok munkát fektettek, hogy gyakorlatilag egy olyan szintre kerüljenek, mint mondjuk az Iron Maiden, amelyik ilyen szempontból rettenetesen elhúzott aztán így a Judas Priest felett, annak ellenére, hogy nagyjából egy időben, vagy hasonló időben távozott a Bruce Dickinson is az Iron Maidenből, mint a Halford a Judas Priestből. Nekik is volt egy ilyen szempontból egy, most nem azt mondom, hogy mélypontjuk, de hogy volt egy olyan időszak, amikor ők is kisebb helyeken reszorultak vissza, de amikor visszatért a Dickinson, akkor gyakorlatilag egy ilyen nagyon-nagyon durva ilyen média kommunikációval így fölhúzták az egész zenekart.
Igen, ez a megarok, hogy megyünk saját repülőgép óriás izével, festés, minden, Dél-Amerika, 100 000 ember, igen.
És akkor a Halford visszatért, a Judas Priestre, ez mikor volt? 2003-4? Valami ilyesmi, akkor ez nem feltétlenül látszódott még akkor, hogy ez nekik sikerül. Azt hiszem, akkor voltak a Pecsa szabadtéren.
Igen, az volt életem első koncertje, amire egyedül mentem el, és nagyon meghatározó volt. De persze úgy, hogy apukám várt a kijáratnál, úgyhogy akkor már valószínűleg megbánta, hogy megvette azt a lemezt, de hát akkor már nem lehetett. Ez 2004 tavaszon volt, azt hiszem. Summer Rocks Festival.
Summer. Ja. Tényleg most nem volt Judas Priest valamikor?
Mi együtt voltunk, két éve.
Két, hát most már kettő.
De úgy volt, hogy lesz valami, mert én emlékszem, hogy a lányom, aki 19 éves, és gitározik egyébként, az ő nagyon akart volna menni. És akkor megnéztem a jegyárakat, és valami egészen dermesztő, ilyen 40 ezer forintos jegyek voltak. Ketten elmegyünk 80 ér az jót, de nem ez volt végül is, nem ez volt a legnagyobb akadály, hanem akkor még egy darabig ott volt valami limbo is, hogy egyáltalán lesz-e koncert, vagy vagy nem tudom én, valami post-covidos volt. Igen. És akkor nem mertem még megvenni, vagy nem tudom, és akkor végül is nem. De most talán megint volt szó róla, hogy lesz, vagy
hát
nem
most tudom lesz én. Idén, Fehérváron.
Fehérváron lesz, szok, és a KK Priest is jön. Mind a kettőt meg lehet nézni.
Hú, nagyon megsértődött a KK Downing, azt láttam, amikor most a...
Ő folyamatos sértődésben van.
Hát persze, de hogy most azért, hogy nem hívták vissza, hogy amikor bejelentette a tipnő, hogy már nem fog gitározni. De hát ez is furcsa, mert ugye végül is azért mentek szét, mert már volt ketten nem nagyon fértek el egymásolat, és akkor ő végül is azt mondja a tipta, hogy jó, neki elég volt, mert ugye itt van ez a Parkinson, és azzal mégiscsak fontosabb foglalkozni. Akkor ő meg bejelentkezik. De hát furcsa persze, meg hát nyilván. Olyan emberek, akik ilyen sokáig dolgoznak együtt, ilyen ki tudja milyen hátterekkel egyik se egyszerű, meg hát figyelj, látom ki, hát, hogy emberek megbolondulnak, vagy egyszerűen befeszülnek egymással egy idő után, elegük lesz. Hát figyelj, ennyi év alatt bármi lehet. Hát az a csoda, hogy még el tudják viselni egymást. Főleg egy ilyen rockzenekarba, érted?
Hát olyan szempontból szerintem rendkívül szerencsés volt a Judas Priest, hogy rátaláltak a Richie Faulknerre, aki egyszerre Glenn Tipton és KK Downing tud lenni. Alázatos valószínűleg, rendkívül kreatív.
És mégis fiatalabb 20 év, vagy 30-a. Hát 30-a a fiatalabb, ugye, mert 80-as, és mondjuk a Tipton az 47-es, tehát 33 éve fiatal.
És hát valószínűleg az előző két lemezt, vagy a mostani két lemezt, azt valószínűleg nagy részét ő gitározta fel.
Hát valószínűleg a Tipton nem tudom, hogy milyen állapotban van, vagy mennyire tud.
Hát tavaly évvégén föllépett 2-3 számba. Aztán, hogy mennyit git, persze ott is a keverőst kéne megkérdezni, hogy mennyit gitározott valójában abban a számok, de hát igen, hát a Parkinson az azért nem
az egy, az
nem gitározás barát betegség, hogy finom legyek, igen. Még énekelni el tudod képzelni, mert ugye Ozinak is van. Meg ugye, mert az Ozin is látjuk, hogy azért a mostani gyógyszerekkel viszonylag jól lehet kezelni, mert ő is az ahhoz képest istenes állapotban van, hogy milyen volt mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt. Bár most már ő is azért rajta is nagyon látszik a kor az utóbbi egy-két évben így hirtelen elkezdett összerogyni. Nem is olyan hirtelen, mert ő egyébként is egy biológiai csoda minden szempontból.
Az egy nagyon komoly dolog, hogy így viszik magukkal, amikor lehet a Glenn Tiptont így játszani. A Pat Torpy, a Mr. Bignek a dobosa Parkinsonos lett, őt is vitték. És akkor már nem tudott dobolni, akkor beállt csörgőzni. És egészen addig tolta, amíg meg nem halt.
Hát ezen a turnén, amin ugye itt voltak, ott is ugye lehetett reménykedni benne, hogy ugye ilyen egy-két számra így följött, és azt hiszem, hogy pont az előző turné állomáson még igen, ott volt, és aztán ugye a Budapestin végül csak a kivetítőn igen, ilyen valamilyen Victim of Change alatt ugye így be, és akkor azért ugye ez is egy ilyen szép gesztus volt, hogy ott azért valahogy így mégiscsak megjelent, de hát igen, fizikai valójában nem.
Tim Owensről még nem beszéltünk, és szerintem megérdemli. A Rockstar című film az félig meddig az ő történetét meséli, nyilván erős átirattal.
Hát, vagy az ő története mesél filmet. Mert hogy ez egy tényleg annyira, igen, hogy mondjam, forgatókönyvszerű sztori. Tehát tényleg egy ilyen, hogyha így hallod, akkor úgy gondolod, hogy na hát ez egy rossz amerikai hollywoodi forgatókönyv, de hát igen, van egy sajátos ereje ennek, igen, hogy ez az ember a gyerekkori álmát beteljesíti, és aztán felállt, és egyébként szerintem nagyon jó. Én mondom, én láttam ugye Ripper-es Judas Priest koncertet, szerintem nagyon jó.
És a lemezeiket szeretitek?
Én az élőt például szeretem, a mini, de a stúdió lemezeket azokat nem különösebben. De az élőt, ahol ugye végigénekel a Halfordos klasszikusokat, azok teljesen jók.
Én amikor volt ez az ominózus CD vásárlás, akkor a Living After Midnight Best Of-ot vettük meg, de nekem nagyon tetszett a Jugulator-nak a borítója, mert ugye ilyen szörnyes volt, és voltam 11 éves, és ugye teljesen elvarázsol, és én gondolom azt akartam megvenni, de ugye apukám biztonsági játékosként a Best Of-ot választotta. Egyébként szerintem vannak egyébként egészen jó dalok rajta, de hogy így Judas Priest lemezként nem nagyon tudnám értelmezni őket. Ez a Live in London lemez egyébként ez teljesen jó, de mint a stúdió lemezekként, ugye ott azért ott volt egy ilyen kicsit ilyen furcsa üzengetés a zenei értelemben is ugye a két oldal között, tehát ugye a Helfornak egy ilyen nagyon érdekes karrierje van a 90-es években, a Fight-tól a Tune keresztül a Visszatérésig, a heavy metalig, és hogy ugye a Judas Priest pedig ugye akkor jön vissza, amikor éppen ő ebben az industriális vonalba kezd el elindulni, és akkor ugye a Priest is ugye egy kicsit modernizál, de hogy hát azért lehet hallani, hogy ők azért kevésbé merészen mennek, de hogy inkább talán ez az ilyen groove metalos dolgok azok, amik így visszaköszönnek ezen a két lemezen. Csak hát a számok nem annyira nagyon emlékezetesek rajta.
Emlegetted a Jugulatornak, hogy valami szörnyes borítóját, és nekem az ütött meg szöget a fejembe. Pont itt ugye a brit metal két óriási közti különbsége, és ugye az Iron Maiden miért volt bizonyos periódusban sokkal sikeresebb meg ide. Én nagyon hajlok arra, hogy ebben lehet, hogy ezeknek a bizonyos szörnyes rajzott borítóknak, ezeknek lehetett jelentőség. Mert hogy egyébként én emlékszem, én is 13 éves gyerekkoromban, akkor megláttam először a Peace of Mind-nak talán a borító. Hát ráadásul én még a szocializmusban mondjuk a Tubular Bells, meg a nem tudom én milyen, meg a Neoton Familia között a lemezboltban, a Móri Zsigmond körtéren, hát az egy olyan kultúrsok volt, ugye, hogy mi még szuperhősös képregényfüzeteket se láttunk, hiszen az egy amerikai imperialista lószar volt, ez ahogy nálunk ez hozzáférhetetlen volt. De lehet, hogy az én, hogy mondjam, szocialista gyerekkori emlékeim torzítanak ennyibe, de hogy szerintem az Iron Maiden sok mindent köszönhet a grafikus. Hogy hívták a grafikust? Ez mindig a hangmérnök jut eszembe, ezért pedig ez nagyon híres.
A lángoló printbe rajzolt egyébként, igen. És most nem teszem a neve. Úgyhogy kedves Vantit Podcast hallgatók, írjátok meg kommentbe, köszi.
Ja. Igen, és hogy ugye az Iron Maiden borítók, hogy olyanok, mintha ilyen fantasy regényeknek lennének a borítója, ezek a Judas Priest borítók, mert inkább ez az ilyen skifis világ, tehát a Stained Glass, meg a nem tudom ilyen. És nekem egyébként például emiatt ugye Judas Priest aztán sokkal érdekesebb, meg nem tudom, olyan valamilyen földhöz ragadtabb volt, bár ugye ezek is ilyen nagyon furcsa borítók. De hogy nekem engem egy picit mondjuk hallgatóként távolított ez a fantasy világ mondjuk az Iron Maiden-től, miközben őket is szerettem és sokat hallgattam, de hogy nekem így mindig valahogy a kredit teltabb zenekar volt, hogy a Judas Priest ebből a szempontból.
Meg hát a keleti blokkban az Iron Maiden már a 80-as években megérkezett, tehát Jugoszláviában is felléptek, már 80-as évek elején, és ha jól emlékszem, az új Skorpió volt az előzenekara, és aztán 86-ban volt a BS parkolóban, amikor betörték a kerítést.
De az is ilyen összkelet-európai esemény volt, tehát kurva sokan jöttek már szocialista országokból.
Igen, megérkeztek a helyi motoros bandák.
Az MZ-kkel.
MZ-kkel. Elbent forledől.
Az a minden, itt minden idők egyik legviccesebb. Hát pedig nem olyan vicces, mert a szegény Halford nagyon összetörte magát, ugye ez a motoros baleset a színpadon, amikor idővel. Amin, aki nem motorozik, az röhög, mert hogy lehet egy 5 métert mész egy motorra, és abban összetörni magad, de én mondjuk estem már motorral álló helyzetben gyakorlatilag, és ráadásik egy ilyen 300 kilós Harley, mert hogy ez ilyen Harley Davidsonnal volt ő mindig színpadon. Ugye az volt, hogy ez is ugye vicces, hogy kurva nagy füst, és nem látott semmit a füstgéptől, és neki ment valami kontrolládának, vagy nem tudom én minek, és ugye rögtön abban az 5 méteres, amit 5 métert kellett megtenni a színpadon a motorra, és rögtön borult, és azért nagyon szörnyű, és hát végül is összetört lábbal, vagy valamivel végigénekelt a koncertet, ráadásul pedig elég szar állapotban lehetett.
Na most leginkább a macskáiról híres.
Azok a metal énekesek, vagy rock énekesek, akik azért ebbe a magasabb hangfekvésbe énekelnek, ott tehát bizonyos életkor után azért már nehéz ezzel megküzdeni. Igen. Ugye, hogy neki is a hangterjedelme az esik. Tehát ugye van az a híres BBC felvétel, amikor még a Dreamer Deceiver-t énekelt a 77-ben vagy, de nagyon-nagyon régen. És hogy ott egészen elképesztő még, hogy milyen, hogy ezeket az iszonyatos falzettókat hogy énekli, és ahhoz képest, hogy és meg nekem az lett furcsa egyébként a legutolsó, amiket látok koncertfelvételeket, mert megnézem, de mindig visszatérek egyébként a 80-as évek elejé klasszikus Priest koncertfelvételekhez, még YouTube-on is, de hogy a friss felvételeken, amiket látok, az nekem nagyon gyanús, hogy mindig úgy fordul, hogy a szája nem látszik. Uh-huh. Hogy ezt régen nem csinálta. Régen teljesen szembe énekelt a közönsége, most rendszeresen összehúzza magát, a vállát a maga elé teszi. Uh-huh. Ez nekem nagyon-nagyon furcsa. Uh-huh. Hogy mitől lett hirtelen ennyire szégyellős. És megnézed a régi felvételeket, soha nincs, hogy összegörnyed, hogy oké, lehet, biztos lehet, hogy nagyobb koncentráció kell eleve, meg nagyobb erő, kifejtés, nehezebb neki kiénekelni bizonyos hangokat.
Szerintem ezeknek az énekeseknek ilyenkorban a 80%-ának már elment a hangja, kész csoda, hogy tehát olyan kevés, hát olyan valaki ki tudja énekelni az eredetieket, az eredeti hangfekvésben ráadásul.
Igen. Tudod, hogy ki volt nekem ebben a nagyon nagy sok?
Nem.
Aki meg fogsz lepődni. Rose Tattoo, Angry Anderson, láttam, majdnem 80 éves a csávó, ugyanolyan hangot. Tudod, ő is ez a magas hangú, rekettes, rikácsoló, hát egy kicsit ilyen bonszkottos időben, és tök jól énekelt. Tök jól énekelt. És hát lásd, és hol van Axl Rose, meg mindenki azon röhög, ugye, hogy Mickey Egérbe nyomja.
Egyébként olyan szempontból engem megcáfolt az Axl Rose akkor, amikor a Brian Johnson-t helyettesítette.
Igen, az meg nagyon furcsa, hogy azon az AC/DC koncerten mindenki azt mondja, hogy tök jól énekel.
Igen.
De hát ezek az új Guns N' Roses felvételeken meg tek paródiaszerű.
Pont a Judas Priest előtt volt a legutolsó a Dead Daisies, és a Glenn Hughes volt éppen a zenekarban. A Glenn Hughes az hozta ugyanazt, amit 1974-ben, meg 75-ben.
Hát igen, az nagyon, azért a ritkábbik esetem.
Az nagyon kemény volt, hogy ő ezt így tudja.
Sokkal egyszerűbb
eset. Hát vannak még egy pár ilyen csávó, tehát hogy Sammy Hagar az még tud énekelni.
Sokkal egyszerűbb eset persze, meg soha nem volt egy nagyon nagy hangterjedelmű, meg fantasztikus énekes, de nekem a Mick Jagger volt ilyen nagyon meglepő most, hogy ő viszont ugye 80 éves, és hogy ahhoz képest meg egyáltalán nem hallatszik fáradtság a hangjába. Jó, hát nem egy nagy bravúr ének témák, amiket énekel most az új Stones-ban, de hogy abba erő van, abba elevenség van, még mindig valamennyi, tehát hogy mint hogy az ő hangja se öregedne ebben a, pedig érted, tehát 80 fölött már remekhetne a hangja. Jó, hát persze tudjuk, hogy stúdiótechnika is van a világon, meg minden, de azért.
És hogyha visszaugrunk az elejére, és ugye akkor a Beatles-t említettük, hát a Paul McCartney az is még...
Igen, nem hallottam most
olyan. Úgyhogy simán kiénekel még mindent.
Hát igen, és hogy ugye szokták azt csinálni, hogy lejjebb transponálják a számokat, és ugye McCartney-nál ugye azt hiszem, vagy legalábbis egy pár évvel ezelőtt biztos, hogy minden ugyanott volt. Tehát, hogy ami A-durban volt 64-ben, az most is A-durban van. Tehát, hogy ebben a tekintetben a McCartney az tényleg nagyon döbbenetes. És egyébként, hogyha most az új lemezre visszakanyarodunk egy mondatra, hogy szerintem mindamellett, hogy elmondtuk az elején, hogy generikus, meg már hallottunk ilyet, meg ilyenek, de nyilván az, hogy 2024-ben megjelenik egy Judas Priest lemez, az ahhoz képest viszont azért tényleg döbbenetes, hogy 74-ben jelent meg az első, és hogy ez még mindig itt van, és hogy még mindig azért vissza tudja ezeket a hangulatokat hozni, tehát, hogy ha ennek a fénytörésében, meg nyilván tökre lehet örülni, hogy van még egy ilyen zenekar, ami, mert hogy szerintem azért ugye a heavy metalnál meg tényleg nincs olyan zenekar, ami 50 évig majdnem folyamatosan, tehát hogy a pár évet leszámítva folyamatosan működött volna, és hogyha az ehhez képest mondatkezdést odarakjuk, akkor viszont meg tényleg nagyon, nagyon, nagyon érdekes, meg le a kalappal. És az a másik dolog, hogy ugye azért, ami a Judas Priestből kinőtt, tehát mondjuk ez az ilyen klasszikus értelembe vett dallamos éneklős heavy metal, azért ugye ez eleve egy elég konzervatív műfaj, tehát hogy ez nem nagyon arról szól, hogy hogyan találjuk fel újra magunkat, hanem hogy ugye ez egy ilyen hagyományőrzés gyakorlatilag, és hogy viszont az meg elvitathatatlan, hogy nyilván ahhoz képest meg, ami, tehát hogy nyilván ez nem a legizgalmasabb dolog mondjuk meghallgatni a 48. Judas Priest Epigon zenekart, vagy ritkán az, de hogy ahhoz képest meg tényleg szerintem, tehát hogy azért is érdemes mondjuk legalább egyszer így végigzongorázni az életművet, mondjuk 90-ig, mert tényleg ahhoz képest viszont náluk azért nagyon sok érdekes dolog történik, sok lemezen, sok számban, és hogy még az is tök izgi, amikor megpróbálnak kicsit slágeresebbek lenni, meg kicsit szintisebbek lenni, vagy nem tudom.
Az is egy külön fejezet egyébként, most eszembe jutott erről, amit mondtál, hogy már hányadik Judas Priest Epigont meghallgatni, hogy én visszaemlékszem a 80-as évekre, azért a magyar heavy metalnak a kialakulására, meg a magyar heavy metalra biztos, hogy a Judas Priest volt sokkal nagyobb hatással, mint bármi.
Így van.
Tehát, hogy csak a Breaking Dolot hányszor hallottak különböző zenekarok. Ezek általában olyan zenekarok, hogy már senki nem is emlékszik, vagy nem keltette különösebb nagy zajt, hiszen a Pokolgépen kívül, meg az Oszciánon kívül azért hosszabb ideig nem nagyon ragadt meg semmi.
Ja, volt még ez a Stress nevű zenekar.
Stress, Fókusz, mik voltak, mit tudod, ilyen ezek.
Igen, ilyesmik.
Légió, nem tudom.
No, hát akkor szerintem így zárjuk. Sziasztok! Ez volt a Wanted Podcast.
Sziasztok!
Oh.
És megeszem a
robot. United, we stand.
A Wanted Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!